Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek. Erről beszélt Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatú ünnepségén Zalaegerszegen. A 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatásfejlesztésre és kiterjedő high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő jövőálló munkát, ismertette a miniszterelnök. Ehhez a kormány 7 milliárd 800 millió forint támogatással járult hozzá. Hozzátette, hogy az elmúlt 5 évben ebbe a vármegyébe többen mentek vissza, mint amennyien elköltöztek onnan, holott korábban folyamatos volt az elvándorlás. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét. Az EP elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága a kúria bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazás előtt felülvizsgálja. A képviselők elítélték a bírói függetlenséget érő fenyegetéseket, valamint azt, hogy Magyarország szisztematikusan elutasítja az emberi jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását. Kiemelték továbbá a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, valamint a magyarországi korrupció ellenes szervelőt álló tartós akadályokat, amelyek véleményük szerint veszélybe sodorhatják az országnak járó uniós források teljes összegét. Meghallgatását követően az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki így az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lehet, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A pozíció várományosan hangsúlyozta, az infláció, valamint az inflációs várakozások következetes csökkenése alapvető érdeke a magyar gazdaságnak, így továbbra is indokolta a stabilitás-orientált monetáris politika. Február első hetére a kormány 100%-ban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére eléri a magyarországi diplomás átlagbér 80%-át, mondta el a belügyminiszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Kulturális Bizottságában. Pintér Sándor beszélt arról is, a felsőoktatásban jelentős mértékben 15 000 fő fölé emelkedett a pedagógus területen a hallgatók száma. A kormány évi 1 millió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére. Erről beszélt ismét egy videóüzenetben a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs közölte, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki szertehessen saját otthonra. Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csaknem 9 milliárd 200 millió forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar-szerb határvédelmének erősítésére a rendőrség, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata az MT-t. Az elmúlt években a hatásértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy azok egy részét védőráccsal látták el. A kormányzat együttműködését kérte a főváros működőképességének fenntartása érdekében a miniszterelnöknek címzett levelében Karácsony Gergely. A főpolgármester ma 6 évi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nem csak csőd közeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is, reagált Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ukrán erők sikeres csapásokat mértek több oroszországi stratégiai objektumra, számolt be az ukrán vezérkar. A jelentés szerint találatért egy repülőgép javítóüzemet, valamint egy dróngyártó vállalatot. Közben a moszkvai védelmi minisztérium arról adott hírt, tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, energetikai létesítményekre és drónraktárakra, valamint elfoglalta a Donyecki régióbeli Ivanopija települést. A szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója még nem állt le, annak ellenére, hogy már másfél hónapja nem érkezik kőolaj az országba, de csökkentett üzemmódban működik, jelentette be a szerb elnök. Ha az Egyesült Államoktól nem kapják meg ideglenesen az Oroszországgal szembeni szankciók alóli mentességet, akkor 4 nap múlva teljesen leállhat a finomító, közölte Alekszandr Vucic. Ha ez megtörténik, idén már nem is lehet újraindítani. Kínai-amerikai csúcs találkozó lesz tavasszal, Donald Trump látogat Pekingbe Xi Jinpinghez. A hírről az amerikai New York Times számolt be, azután, hogy telefonon tárgyalt a két nagyhatalom vezetője. Végül az időjárásról. A folytatásban még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Jön elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Megjelent az új ember november 23-ai száma. A tartalomból, ami a viharban is megtart, lehorgonyozva Jézus mellett az idei forrásponton. Angyalbatyú. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója. A máltai szellem a professzionalizmus mögött. Szabadhegyi Kristóf újabb ciklusát kezdi a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének élén. Szeretnénk a föld sója lenni. Fiatalok találkoztak Erdő Péter bíboros prímással a szinodalitás jegyében a Párbeszédházában. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag.
keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunk elején az Istenre hangolódásról, az imádságról, a közösségek szerepéről szólunk. Majd a Makláron megrendezett vándorszentségimádásról lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
Mió Barada sokan ugye már ismerik, hiszen hazánkban is többször többfelé volt már ez a horvát származású szolgálattevő. És hát volt egy olyan eset, amikor öngyilkosságot tudott megakadályozni imájával, amikor éjszaka nem tudott aludni, fölébredt, és akkor elkezdett imádkozni. És azt mondja, hogy ha éjszaka valaki ilyen 2-3 óra körül fölébred, akkor azért van, mert Isten imádságra hívja őt. És lehet, hogy pont akkor van valakinek szüksége az én imámra. Tehát, hogyha ilyen előfordul valakivel, hogy nem tud aludni, ugye, akkor tegye ezt, mint ahogy az a kis Sámuel a Éri főpapnál tartózkodva, az a kis gyermek, amikor szólítja őt az Isten, és akkor ő oda megy Érihez, és akkor ő pedig azt mondja, hogy hát nem hívtalak, de menj, feküdj le, és hogyha újból szólít, azt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Nekünk is jó, hogyha úgy kicsit úgy nyitott füllel, szemmel járunk a világban. Egyre inkább érzékelem azt, hogy milyen széles is a hitnek a skálája, és milyen nehéz is. Nem csak, hogy Isten hullámhosszára ráhangolódni, olyan, mint egy rádióban, hogy ugye, amikor valaki még nincs nagyon rajt, akkor recseg, ropog is, nem tudja behozni a sávot, csak valami nagyon a hátulról hallani valamit gyengén, és akkor van, aki már hitben kicsit közelebb van Istenhez, akkor már többet hall, már nem annyira serceg, és még hogyha még jól is hallható, akkor is még vannak finom hangolások. Hát azokat valahogy megélni, hogy egészen finoman, ugye ráhangolódni Istenre, hogy meghallani azt, amit igazán meg kell hallani, vagy meglátni azt, amit ő meg akar láttatni velem. Hát erre azt hiszem, hogy egyikünk sincs úgy kapásból fölkészülve, ezt tanulni kell, és ki kell imádkozni. Imádságos élet, Szentlélek vezetése iránti nyitottság. A lelki fejlődésünk forrása mindig Isten kegyelme. Hagyatkozzunk persze a Szentlélek vezetésére, közös imáinkban, a karizmákban, Isten akaratát keresve. A testvéri közösség akkor jó, hogyha elkötelezett tagokból áll. Nem elég az alkalmi jelenlét, egyszer-kétszer jelen vagyok rajta, a tagok aktívan vegyenek részt a közösség életében. És ilyen jellemek, vagy hát erények kell, hogy kibontakozzanak a közösségeinkben, mint a szeretet, a bizalom, a másik elfogadása, a megbocsájtás, a szolgálatkészsége, hogy meghallgatom a másikat, hogy közösen tudunk döntéseket hozni, kríziseket feldolgozni, vagyis egymást tudjuk hordozni. A jó közösség arra is képes, hogy tagjai hordozzák egymást. Cirenei Simonok, Veronikák vagyunk egymás számára. A szentségi liturgikus élet, eukarisztia, bűnbánat, rendszeres vétele megint csak elengedhetetlen a lelki fejlődésünkhöz. Hát amit az Anyaszent Egyház 5 parancsolatában olvasunk, az az egyszeri gyónás és áldozás, mondjuk az, hát úgy gondolom, hogy nem éppen a legideálisabb. Hát arra jó, hogy megnyugtasson, hogy eleget tettem az egyház parancsának, de azért ennél több szükségeltetik. Tehát a lelki fejlődés az hol marad akkor, ha én csak megmaradok az évi egynél? Gondoljunk csak bele. És aztán ugye a kegyelmi élet, a közösségi életnek is csúcsa és forrása az eukarisztia. Táplálkozok-e vele? Vágyok-e erre a kenyérre? Olyan érdekes, hogy az emberek többsége, akik csak úgy élnek a nagy világban, ugye a hasukra gondolnak, esznek, isznak. És hát Jézus hiába mondja, ugye, hogy hát aki ugye azt a kenyeret eszi, mint az ősök is a mannát ették, attól mi meghaltak. Mi is ehetünk ugye pizzát, meg ehetünk jó sör, meg csapolt sör, meg virsli, meg mustár, meg nem tudom mi, és hát attól mi még meghalunk. De az eukarisztiára ki éhes ma erre a kenyérre? Ki az, aki vágyik és táplálkozik is? Szolgálat és küldetés, külső-belső missziós szellem legyen ott a mindannyiunkban. Keresztény identitásunk egyik fontos állomása ez is, vagy kifejeződése. Küldetésünk van a világ felé. Ezt mondják evangelizálásnak, tanúságtételnek, szegények szolgálata, megsegítése. Nem magunkért élünk, másokért élünk. Jó, hogyha fölismerem saját karizmámat. Tudom, hogy milyen karizmát adott nekem a jó Isten. Tisztában vagyok az én képességeimmel és korlátaimmal. Hol tudnám igazán megtalálni a helyemet? Nézzek körül. Hol van szükség rám? Pontosabban, hol van szükség általam az Úr Jézus Krisztusra? Plébánián, iskolában, ott, ahol élek, falun, városban, missziós, valami tevékenységet végezve, karitatív szolgálatban? Hol és hogyan tudom Jézust képviselni mások között, mások előtt? Erre is érdemes választ találni. És jó, hogyha van lelki vezetőnk is, a közösségi tagok mellett, vagy azon kívül, egy külső vezető, egy lelki kísérő, aki egy hiteles keresztény testvér, akire tudok számítani. De van ez az ének, ugye, hogy mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Tehát valóban vándor életet élünk, és ezen a vándor úton kell, hogy legyenek számunkra is olyan bizalmasok, olyan segítők, akikre valóban támaszkodhatunk mi magunk is. És ilyen értelemben is nagyon jó, hogyha részt tudunk venni lelki gyakorlatokon együtt, közösen, ez is közös élménye, a közösség kovácsolódása számára is fontosak a közös zarándokutak, kirándulások, ezeket is jó megszervezni, jó ilyen programokon részt venni. Utolsó pár lelkiismeret vizsgálati kérdést adnám már csak át így a kedves testvéreknek. Mit jelent számomra az, hogy ahhoz a közösséghez tartozom, amelybe éppen most jelen vagyok? Mit jelent számomra? Mikor éreztem először, hogy itt a helyem, ide tartozom? Milyen területen szeretnék lelki fejlődést látni a közösségünkben? És persze, én mivel tudok ezzel hozzájárulni? Az sem egy utolsó kérdés, vagy egy szempont. Melyik szentség, lelki gyakorlat, vagy valami lelki program erősített meg engem az elmúlt időszakban? Van-e ilyen élményem? Mit jelent számomra a közösségem küldetése, a misszió, ez a belső, külső misszió, missziós szellem? Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nagyon dióhéjban összefoglalva, keresztény közösségeinkben, karizmatikus kis csoportjainkban is Jézus a jelenlétével formál, gyógyít és küld. Lelki fejlődésünk nem magányos út, hanem egy test részeként történik, ahol mindenkinek helye és szerepe van. Kívánom, hogy találd föl magad, lásd meg, értsd meg, mi a te feladatod, küldetésed abban a közösségben, ahol vagy, ahova állított téged a Teremtő.
A közösségek szerepéről, lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallották. Megtelt hívekkel a maklári római katolikus templom november 13-án a Vándorszentség imádás alkalmából. Bakos Tamást, maklári plébániai kormányzót kérdezzük. Most ért véget itt Makláron egy dicsőítő szentségimádás Csicér Lacival és barátaival. Úgy volt hirdetve ez a szentségimádás, hogy Vándor szentségimádás. Mit jelent ez egészen pontosan?
Vándor szentségimádás pontosan azért, mert hogy ez minden hónap második csütörtökén más egyházközségben van. Ugye amikor én ide kerültem 23-ban, már ez egy élő, létező dolog volt, tehát én igazából tovább vittem, vagy átvettem ezt a feladatot, vagy ezt az imádságot. És hát itt ugye Maklár nagytáj, Andornak tája, Füzesabony, Besenyőtelek, Erdőtelek, Aldebrő, Feldebrő, nagyon sok település, biztos, hogy kimarad valaki, de hogy ezek a települések, vagy plébániák fogtak össze, és akkor minden hónap második csütörtökén más helyszínen gyűlünk össze, és hát így végezzük ezt a hálaadás dicsőítést. Ugye ez márciustól novemberig tart havonta, téli hónapokban ez szünetel, mert hát azért a templomban elég hideg van, meg a talán az utazás is egy kicsit nehézkesebb, de márciustól novemberig minden hónapban ez más településen.
Akkor ez elég nagy kör, azt gondolom, ahogy a településeket soroltad, és ez a maklári templom is most megtelt hívekkel, hál' Istennek. Így szokott ez lenni?
Igen, általában ugye ezektől a településekről, Kápolna, Detk kimaradt a sorból, tehát hogy ezektől a településekről valahonnan autókkal, kisbusszal, tehát hogy hol mennyi ember van, hogyan tudják megoldani, de hogy igen, így minden hónapban, így ilyenkor a templomok úgy megtelnek ezekkel az emberekkel.
És a lelkipásztorok is jöttek, ahogy láttuk, a hívekkel.
Igen, így van. Hát természetesen a plébánosok is hozzák, jönnek velük, hogyha a tudunk, persze természetesen ott vagyunk mi is. Nem csak a hívak, hanem hogy így együtt mindannyian.
Számodra mit jelent a szentségimádás?
Számomra a szentségimádás ez mindig megállás, pihenés, feltöltődés, ami egyébként talán a legnehezebb megtalálni most így, amikor sok a feladat így a hétköznapokban, azokat az alkalmakat, amikor tényleg úgy megállok, és ezt az egy órát, másfél órát odaadom az Istennek, és hát ezek azért is jó alkalmak, mert tényleg egyébként így havonta egy ilyen este biztos, hogy van, de nyilván itt Makláron is péntek este csendes szentségimádás szokott lenni, és hát biztos, hogy más településeken is megvannak ennek az alkalmai, de hogy ez így fixen. És hát, hogy akik járni szoktak, vagy jönnek, azok pontosan tudják, hogy második csütörtökön ez a program, tehát oda mást nem tervezünk. Szóval, és hát nyilván így közösségben is, meg hát egymást is erősítjük.
Ahogy néztem, itt mindenféle korosztály volt, tehát akár gyerekeket is hoztak szülők, meg idősebb nénik, hölgyek is voltak.
Ez mindenkinek szól, aki úgy érzi, hogy itt a helye, mindenkinek szól. Nyilván most egy kicsit a Csiszér Laci és csapata azért úgy ráerősítette erre, de pont azért gondoltam, hogy mivel ez az utolsó ebben az évben, és hát ez a dicsőítő műfaj talán nem minden korosztálynak annyira ismerős, vagy ilyen formában nem annyira ismerős, hogy ilyennel is találkozzunk. Mert hát, hogy minden alkalommal próbáljuk kicsit, nem is az, hogy feldobni, de hogy úgy megmutatni azokat az ima módokat, amik ilyenkor szóba jöhet, és hát arra gondoltunk, hogy most ez az utolsó, ez legyen egy ilyen tényleg dicsőítés.
Dicsőítés is egy imaforma, de közben azért kötött imákat is voltak, akik imádkoztak, előimádkoztak.
Elmélkedések, van, ahol zsoltárokkal imádkozunk, evangéliumi részekkel, közös imákkal, tehát, hogy nagyon változatos, hogy próbáljuk azt érezni, minden csapat, vagy minden plébános, vagy minden atya egy kicsit változatossá tenni, hogy tényleg minden imamód megjelenjen benne, és hát egy kicsit arra is jó talán, hogy úgy mindenki megtalálja azt az imát, ami hozzá legközelebb áll.
Bevallom, én most vagyok először ebben a templomban, sokszor eljárok itt mellette, de gyönyörű templom. Kinek a tiszteletére van ez szentelve?
Szent Háromság ez a maklári templom, úgyhogy a lényeg benne van.
Igen, és ami még záró kérdésként különleges volt számomra, hogy a keresztútnak az állomásai fel vannak festve a falra. Talán ilyet én még nem is láttam.
Igen, ez ilyen sajátosság, hogy nem stációs képek, vagy sem bekeretezett képek vannak a falon, hanem itt freskóként vannak felfestve a falra, igen.
Igen, és elég nagy méretűek. Köszönöm szépen, és Isten áldja szolgálatodat.
Köszönöm, Isten áldja.
Egy dicsőítő szentségimádás után beszélgetünk itt Makláron, Csiszér Lacival, a dicsőítő csapatoddal vagy itt. Számodra mit jelent a szentségimádásnak ez a jellege, amikor hangosan dicsőítitek, dicsőítjük az Istent?
Hát mindig azt jelenti, hogy annyira jó ezt így megélni, hogy ilyen módon is Jézus Krisztus van a középpontban. Minden fókusz így szemmel láthatóan is ilyen módon Jézus van a középpontban. És ez számunkra mindig egy hatalmas-hatalmas öröm. Azért jó felnézni mindig Jézus Krisztusra, mert ő belőle árad az élet, ő az élő Isten, ő az életnek az Istene. És annyira jó ilyen szabadságban jelen lenni, így Jézus Krisztussal, a szentségimádásban, ilyen módon, hiszen Jézus Krisztus ugye tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és nagyon nagy öröm a szívünknek, amikor ezzel a szabadsággal befogadhatjuk Jézus Krisztust, felemelhetjük az ő nevét, és egyszerűen, amikor elkezdjük megvallani őt annak, aki ő valójában, mert igazából az életünkben a változást az hozza, amikor felismerem őt annak, aki, és befogadom őt, nem lealacsonyítom az én szintemre Jézust, hanem én emelkedek fel arra a szintre, hogy meglássam azt, hogy ki ő egyre mélyebben a Szentlélek által, és ezért örülünk ezeknek a dicsőítéseknek, mert ilyen módon Jézussal tudunk együtt lenni.
Milyen módon készültök egy-egy ilyen szentségimádásra? Előre megtervezitek a dicsőítő dolog sorrendjét?
Mindig imádságban készülünk erre az egészre, felnézünk Jézusra, hogy mi az, amit ő el akar végezni, és ilyenkor ezt dalokban is, és igazságban általában egy dicsőítést úgy építünk fel, hogy mindig van egy valamilyen nagyon konkrét szentírási rész, amit látunk, amit érzünk a Szentlélekben, az, hogy Jézus el akar végezni. Itt ma különös erővel volt az én szívemben jelen az, amit a Lukács 4:18-19-ben olvasunk, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye így kezdi Jézus, azért kent fel engem. És rögtön mondja, hogy mi ez, hogy örömhírt vigyen, és ez volt az egyik ereje ennek a mai napnak, hogy az az öröm, amivel teljes Jézus, az ki tudjon áradni a mi szívünkbe. A másik meg az, hogy ugye azt mondja, hogy azért jött, hogy látást hozzon a vakoknak. És annyira jó, mert Jézus Krisztus nélkül a sötétségben vagyunk. Jézus Krisztus nélkül ugye nem csak, hogy egy picit homályosan látunk, nem, azt mondja, látás a vakoknak. Ha van Jézus a szívemben, akkor van látásom. Ha nincs ott Jézus, akkor vakságban vagyok, akármilyen szépen magyarázom ezt. Meg a másik ugye a szabadulás a foglyoknak, az elnyomottaknak, és ez is egy hatalmas erő, és ugye az egyik dalban is, ahogy itt énekeltük, hogy kimondjuk a családjaink felett Jézusnak a szabadító hatalmát, hiszen ma nagyon-nagyon-nagyon konkrétan meg kell vallani a férjek, feleségek, a házassági kapcsolatokban Jézus Krisztusnak az uralmát, mert nagy-nagy válságban van ez a történet, hiszen az ember törékeny, és sok-sok minden éri a szívet, ami el akarja fordítani ettől a hűségtől, de mi nem erre nézünk, hanem Jézusra, és arra, hogy Jézus hogyan tud meggyógyítani, helyreállítani, felépíteni.
Igen, bennem az ragadott meg, vagy az érintett meg, mint hogyha a gyógyító Jézus volt most legalábbis számomra a középpontban, és ahogy énekeltétek ugye az egyik dalban, hogy beteget gyógyít, meg szíveket gyógyít, mert ugye elsősorban az a fontos, hogy a szívünk legyen egészséges.
Igen. Hát Jézusnak a gyógyító erejét ugye azt hitáltal meg kell ragadnunk, és be kell fogadnunk az életünkbe. Az ő gyógyító ereje az jelen van számunkra. és nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen mértékben akarja az, hogy minket helyreállítson, hogy minket gyógyítson, testileg is, lelkileg is, ugye, mert Jézus az egész embert gyógyítja meg. Ugye én is édesapa vagyok, 4 gyermekem van, de hogyha valamelyik beteg, akkor mindent megteszünk azért, hogy valahogy minél hamarabb jöjjön a gyógyulás. Nem nézzük tétlenül, és hogyha én, mint földi édesapa, ilyen módon viszonyulok a gyermekeimhez, hát akkor a mindenható Isten milyen erővel, milyen hatalmas módon akarja, hogy gyógyulás jöjjön a szívünkbe, hogy gyógyulás jöjjön az életünkbe. És fel kell mindig néznünk a gyógyító Jézusra. Tudom, hogy néha a magyar ember szeret síránkozni, szeret megmaradni a problémában, hiszen ha nincsen síránkozás, akkor azt gondolja, jaj, akkor most nem lesz mit csinálni. De nem. Ha Jézus betölt minket az ő gyógyításával, akkor felszabadul az életünkben egy olyan minőségi együttlét Jézussal, amit ma még nem is tudunk elképzelni.
Közeleg a szent évnek az adventje. Gondolkoztál-e már ezen, hogy ebben az adventben fogadsz-e meg valami lelki jó cselekedetet, hogy hogyan készülsz ebben a szent évben majd Jézus Krisztus születésére?
Ha folyamatosan együtt vagyunk Jézussal, akkor ő szüntelenül mutat meg az életünkben olyan pontokat, ahol be akar tölteni, ahol fel akar emelni, ahol meg akar gyógyítani. Nyilván vannak ilyen nagy általánosságban is dolgok a szívünkben, de én azt tapasztalom, hogyha rendszeresen oda tudunk ülni Jézus elé, és mindig őszinték vagyunk vele szembe, akkor ő is tud őszinte lenni velem szembe, és ezek, hogy miket fogadok, meg mindig vannak aktuális dolgok. Mindig vannak éppen olyan dolgok, amikben Jézus gyógyítja a szívünket. Úgyhogy egy ilyen hatalmas, nagy dolgot nem tudnék kiemelni, hogy na most akkor ez. Az mindig jelen van, és az mindig a szívünkre teszi Jézus, hogy evangélium, az evangélium továbbadása, az teljesen harmóniában kell legyen a mi életünkkel, azzal, ahogy éljük az evangéliumot, és ahogy továbbadjuk az evangéliumot. És látnunk kell magunk előtt a megtért magyar nemzedéket. Ilyen vágyakat tesz a szívünkbe a Szentlélek, hogy a megtért magyar nemzedék, egy Isten imádó magyar nemzedék, egy olyan magyar nemzedék, amely napról napra együtt akar lenni az ő Istenével, egy olyan magyar nemzedék, amely egyre jobban megismeri a Szent Háromság Istent, hiszen nagyon-nagyon-nagyon rövid az életünk itt a Földön. És ezt az időt érdemes nagyon jól kihasználni a Szentlélek erejében, hogy elfordítsuk a szívünket mindattól, ami lényegtelen, ami fölösleges, ami csak a világhoz köt minket, és egyre inkább Jézusra nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy a világban való jelenlétünket nem vesszük komolyan, és nem éljük meg, de igen, csak más a perspektíva, teljesen. Jézusra nézzünk, és Jézus kövessük, és tegyük azt, amire ő tanít minket.
Nagyon szépen köszönöm, Laci, a beszélgetést, és akkor Jézus legyen az életünk középpontja majd ebben a szent évi adventben is. Isten áldja szolgálatotokat.
Dicsérjük mindenkor Jézust, legyünk áldottak mindannyian az ő kegyelmében. Amen.
Te vagy az Isten, aki nevé. És hogyha Isten velünk, emberi látom nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, emberi látom nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Te vagy a győztes, mi állhat ellenünk.
Ezzel műsorunk véget ért, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 5. részét halljátok, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Böbe igen nagy nyugalommal látott munkához, az előfizetők címét tartalmazó jegyzéket azonban már az indulás pillanatában elvesztette. Egy darabig körbenforgott, keresgélt a kapu alatt, azután elindult és válogatás nélkül minden postaládába belepottyantott egy-egy példányt. Ez igazán nem volt nehéz munka. Böbe dudorászva baktatott az utcán, megcsodálta az emeletes malacórat, nyúlék zöldséges kertjét, a kirakatokat, a fészek mozi falán ékeskedő képeket, és körülbelül fél óra hosszat ácsorgott a lépesmész cukrászda előtt, mert onnan minden ajtónyitással édes sütemény illat szivárgott ki. Talán még ma is ott áldogálna, ha észre nem vesz egy csapat csibét. Hová mentek? Kérdezte kíváncsian.
A parkba, a birgányi. Gyere velünk, olyan érdekes ott!
Böbe nem mondatta kétszer. Hóna alatt a maradék újságcsomóval a csirkék után szaladt. Azok egy közeli kis parkba vezették.
Nagyon kellemes itt, mondták neki. Nézd, milyen szépen virítanak a dáliák, és milyen csinos legyek sütkéreznek a szirmaikon.
A park csak ugyan telistele volt lángoló, sárga és piros dáliákkal. Böbe figyelmét azonban nem annyira a dús virágpompa ragadta meg, mint inkább az a szobor, amely a park közepén állott. A gesztenyefák alatt. A fehér márvány szobor kisfiút ábrázolt, mellette föderes kosárka. Két kezét a kisfiú olyas formán illesztette egymásba, mintha valami bogarat őrzött volna behajlított ujjai börtönében. Mi van a kisfiú kezében? Faggatta Böbe az egyik csibét, akit testvérei Pöhölykének szólítottak.
Állítólag egy futrinka, magyarázta Pöhölyke készségesen. Abból gondolják ezt, hogy a fiú mellett föderes kosárka van. A futrinka hasznos bukár, és sokan hazaviszik az erdőben talált futrinkákat a kertjükbe, hogy ott pusztítsák a káros hernyókat. Persze mi még a futrinkáknál is hasznosabbak vagyunk, mert én magam például 36 hernyót bírok uzsonnára elfogyasztani, Tarajka, a bátyám viszont 42-t.
Böbe hallotta is, nem is az értékes felvilágosítást. Egyre csak a márvány szobrot csodálta. Milyen szép tiszta, gondolta irigyen, miközben végignézett saját maszatos kezén, no meg a ruháján, melynek pöttyös mintája alig látszott a foltoktól és a pecsétektől.
Jó neki, márványból van, nem piszkolódik úgy, mint mások, akiket csak rongyból vartak.
Merengéséből nagy csipogás riasztotta fel.
Gyerünk hintázni, menjünk az ivókúthoz!
Hinta, ivókút! Böbe hátat fordított a márványszobornak, és a csirkék után talpalt.
Micsoda nagyszerű kis park ez! Igaz, hogy a hinta csak aféle billenős szerkezet egyetlen száldeszkából, de elfért rajta az egész csibehad, Böbével együtt.
Hintáztak, azután vizet ittak, azután megint hintáztak, megint vizet ittak, és így ment ez, míg csak be nem sötétedett. Böbének akkor jutott eszébe a sok kikézbesítetlen újság. Elköszönt hát a csirkéktől, és szaladt kézbesíteni. Sőn Sámuel éppen a szokásos heti szerkesztőségi megbeszélést tartotta, amikor Böbe hóna alatt jókora papírzacskóval hazaérkezett. Szerencsére nagy vita folyt, s a zajos gágogásban, huhogásban, kuvikulásban senki sem vette észre a besurranó Böbét. Zavartalanul bemászhatott dobozába, és hozzákezdett az evéshez. Arról volt szó, folytassa-e a csőr a Hulló falevelek nyomában című megható riportsorozatát, vagy sem. Leontina folytatás mellett kardoskodott. Nem lehet szó nélkül hagyni ezeknek a szerencsétlen faleveleknek a sorsát. Ott sodorja őket a szél az utcán, némelyiket még a sárba is beletapossák. Olyan szívfájdító. Kovik Kelemen azt ajánlotta, ismertessék inkább a mosható gumibabák és műanyagjátékok gyártásának módját. Böbét ez nagyon érdekelte, bele is szólt a vitába. A mosható babákról írjunk, hogy mitől moshatók. A falevelekről úgyis tudja mindenki, hogy tavasszal újra kinőnek. Minden tekintet Böbére szegeződött. Ó, hát itthon vagy, fordult feléje Sőn Sámuel. Legalább megkérdezhetem tőled, miért nem kapott ma újságot Kacsa Karola, Kakas Kázmér, Tyúkanyójék, a nyugdíjas Hintaló és még sokan mások.
Biztosan mind a páros oldalon laknak, felelte Böbe baba, hirtelen lenyelve egy pogácsát. Ma csak a páratlan oldalon lakóknak jutott.
Micsoda? Kiáltott Sőn Sámuel megdöbbenve. A páratlan oldalon lakóknak? Talán bizony még egerentyűjéknek is vittél újságot? Meg annak a széltoló sompolyogi mosolyoginak, minden rókák legravaszabbikának, aki már egy fél éve tartozik az előfizetési díjjal? Éjjeneknek jutott a csőr mai nevezete számából, a régi becsületes előfizetők pedig hiába várták kedvenc lapjukat. De hiszen holnapra megint nyomnak újságot, igyekezett főnökét megnyugtatni Böbe baba. Abból majd viszek nekik kettőt, a mai helyett is egyet. Síri csend lett. Kuvik Kelemen csőréből tört csak elő valami köhögésé torzult kacaj. Sűn Sámuel mély lélegzetet vett, és vészjósló hangon kérdezte. Hát te azt hiszed, hogy a holnapi újságban ugyanaz lesz, mint a maiban? Böbe gyanúsnak találta a kérdést, nem sietett hát felelni rá. Sűn Sámuel azonban nem is várt választ. Éles elméjével nyomban felfogta, miről van szó. Ezek szerint te, folytatta ugyanolyan vészjósló hangon, bár lapunk munkatársa vagy, a csőr cikkeiből még soha egy sort sem olvastál el? Igaz, ami igaz, Böbe az újságot csak nyírbálásra, ragasztásra, csákók és papírvitorlások készítésére használta eddig. A csőr nap mint nap fontos, érdekes tudnivalókat közöl az olvasókkal, zengett és mennydörgött Sűn Sámuel hangja. Aki lapunkból ma megtudta, ki is a köcsökház boldog tulajdonosa, az a holnapi labból már Cica-Mica megérkezéséről fog értesülni.
Holnap érkezik Cica-Mica?
Csillant fel Böbe nadrág gombszeme. Igen, holnap. Éppen ezért a reggeli lapot több gonddal kell kézbesítened.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 5. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az evangéliumhoz jutottunk el. Evangélium. Evangelion, örömhír. Az evangélium fölolvasása nagyon fontos, lényeges a Szentmisében. Erről a fontosságról Dobszai László tanár úr így ír. Az evangéliumban Krisztus tanítását hallgatjuk, de valójában többről van szó. Csodálkozhatunk azon, miért állunk föl, ha a többi olvasmányt ülve hallgatjuk, s ünnepélyes alkalmakkor, főként a székes egyházakban két gyertyát visznek az evangéliumos könyv két oldalára, s megtömjénezik a könyvet, amelyből az evangéliumot fölolvassák, és a végén megcsókolja a pap. S milyen különös hangsúlyozza a tanár úr, hogy az evangélium befejezésekor a papnak van egy imája, igaz, ezt halkan mondja, amikor megcsókolja az evangéliumos könyvet, az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Éppen ezért azt mondja a tanár úr, hogy az evangélium nem egy szöveg, hanem benne maga a tanító, gyógyító, csodatevő Krisztus vonul be közénk, hogy igéjével gyógyítsa, világosítsa lelkünket. Valamikor fontos volt, hogy az ünnepélyes szertartásban a diákónus észak felé fordulva énekelje az evangéliumot, vagyis Krisztus az igaz világosság, az út, igazság és élete a világnak, a századok sötétségébe kiáltja bele az ő szavát. Ő az, aki a világba jött, hogy megvilágítson minden e világra jövő embert, Ő az, aki tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. De mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott arra, hogy az Isten fiai legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ezért van az evangéliumnál, még egyszer hangsúlyozom, talán legtöbbször csak a székesegyházakban, a püspöki szentmiséken ünnepélyes körmenet hozzácsatolva az evangéliumhoz. Fontos és lényeges az evangéliummal kapcsolatban, hogy bűnbocsátó hatalma van. Erről így ír Tarjányi Zoltán professzor úr. Külön érdemes hangsúlyozni, az evangélium hittel hallgatása bűntörlő. Természetesen a professzor úr is hangsúlyozza, hogy nem helyettesíti a Szent Jónást, a személyes bűnvallomást, de amennyiben valaki ezzel a lelkülettel figyel a felolvasás alatt, hogy mit akarsz nekem személy szerint mondani, Jézus, nos, az ilyen személyes figyelem megtisztítja az embert, mert Krisztust akarja befogadni, mégpedig teljesen, fenntartás nélkül. Ezért mondja Jézus az apostoloknak az utolsó vacsorán, János evangéliuma 15. fejezetének 3. versében, ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás által. Az evangéliummal tehát az ige liturgia a csúcspontjára érkezett, és itt, ugyanúgy, ahogyan az előzőekben idézett Dobszai tanár úr, megjegyzi Tarjányi professzor úr, hogy nem egy szöveg fölolvasása történik, hanem valóságosan megjelent köztünk az igazságot kimondó, az igazsággal táplálni akaró Jézus Krisztus. Fontos tehát megjegyeznünk, hogy az evangélium nem egy szöveg, hanem Jézus jelenléte a Szentmisében. Mindezek után, az evangélium befejezése után következik a prédikáció, homília. Talán szabatosabb a Szentmisében a homília szót használni, bár a hívek prédikációnak nevezik legtöbbször. Van egy kis különbség a kettő között. A különbség pedig az, hogy a homília a Szentmisében elhangzott szövegekhez fűz kommentárt. A prédikáció más téma is lehet. Nem kell közvetlenül kapcsolódnia az elhangzott szövegekhez. Érdekes a híveknek a mentalitása, amivel gyakran találkozik a lelkipásztor. Tudnélik, ez a mentalitás az, hogy szépen beszél valaki, hogy jó volt ez a beszéd. Ezzel kapcsolatban Dobszai tanár úr ezt hangsúlyozza. Az evangélium után rövid liturgikus homília fejtegeti a szent szövegek tartalmát, és egyben felkészít az eukarisztikus szentség ünneplésére. És itt jön talán egy kicsit a lényeg. A homíliában ne a szónoki teljesítményt keressük, hanem higgyünk abban, hogy a pap szavai által az egyház hiteles magyarázata jut el mindenkor, minden keresztényéhez. Fontos tehát, hogy ne aszerint értékeljük a beszédet, hogy milyen szép volt, hanem úgy értékeljük, mennyiben felelt meg a krisztusi tanításnak. Megjegyzendő, hogy egyedül csak a zsidó keresztény vallásokban alakult ki, hogy az istentiszteletnek a része a tanítás. Az ókorban a beszéd művészete fontos tanulmány volt, az ars dicendi. Ezt külön filozófusok, politikai szónoklatot tanulók használták. Az ószövetségi zsidóság emelte be a liturgiába az oktatást, amely azt a szempontot hordozta, hogy az Istentől jövő biztos igazságokkal szellemileg és lelkileg táplálni lehet a közösségbe tömörülő, imádkozó és áldozatot bemutató embert. Természetesen nekünk, a legfőbb tanítónk, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr is, Jézus. Ő a szónokunk, aki működése egyik legfontosabb elemeként tartotta számon a tanítást. Lukács evangéliumának 4. fejezetének 43. versében így szól Jézus: az én küldetésem, hogy hirdessem Isten országának evangéliumát. Jézus egyedülálló tökéletességgel használta a példabeszéd műfaját. Mondhatjuk, hogy ezzel tette tanítását idő és műveltség fölöttivé saját kortársai, de mi, a történelem korában élők, életkortól és iskolázottságtól függetlenül mindannyiunk számára, mindnyájan értjük az ő hasonlatait, az ő példázatait. Jézus 20 évszázada elmondott beszédei éppen ezért ma is elevenen hatnak, nem szükséges azokat leporolni, a szóhasználatot talán megújítani, korszerűsíteni stílusát. Ő valóban úgy tanított, mint akinek hatalma van, Máté evangélium 7. fejezet 29-es verse. Egyrészt olyan témákból indul ki, amelyek nem változnak az idők során. Ugyanúgy megérti a mai technikai civilizációban élő 21. századi ember, mint a primitívebb körülmények között élő halandó. Példa: az étel megsózása, az elgurult pénz, annak keresése, az aratás, a vetés, a virágok, a madarak, a vagyonkezelés, a lakodalom. Mind-mind olyan példa, amely érthető számunkra. Ezeket a gondolatokat tehát a lelkipásztor próbálja kifejteni a homíliában, más szóval a prédikációban. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.